Van-e direkt összefüggés az olajár alakulása és a zöld energiaforrások fejlesztési dinamikája között? Az Energiainfóma esti műsorában egyebek mellett ez lesz a témánk. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Hlavai Richárd. Jó estét kívánok!
Energiainfó.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Vajon az olajár emelkedése vagy csökkenése közvetlenül kihat-e a zöld energiaforrások fejlesztési ütemére? Erről is kérdeztem a közelmúltban Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét. Most ebből a beszélgetésből idézünk.
Rövid távon nincs ilyen együttmozgás, ugyanis a rövid távú áralakulásra nem igazán tudnak a zöld energia beruházói, illetve a zöld energia cégek reagálni. Hosszabb távon nyilván van egy erős kapcsolat, már hozzáteszem azt is, hogy a zöld energia megjelenése és növekedése nem csak a fosszilis energiahordozók drága vagy olcsó mi volt amiatt történik, hanem amiatt is, hogy van egy jelentős igény a világban arra, hogy egy tisztább széndioxidmentes erőforráshoz jussunk.
Ugye, ha tisztább áram lesz, akkor lehet, hogy egyszerűbb lesz elektromobilitással foglalkoznunk. Az elektromobilitásnál milyen gyors hatásra számít? Ugye azt mondta, hogy ön szerint például az önvezető autók megjelenése az gyorsabban fog megjelenni az olajárban. Mikorra számít arra, hogy az elektromobilitás elér egy olyan szintet, hogy ez már az olajárat befolyásolja?
Tehát a fő kérdés az az, hogy mikor ér el az akkumulátor technológia arra a pontra, hogy versenyképes áru és a belső égésű motorral felszerelt autókhoz hasonló karakterisztikával lévő járműveket tudjunk gyártani. Van egy ilyen hüvelykúj szabály egyébként, amit a piac mond, ez pedig az, hogy legalább $100 per kilovattórára kell süllyednie az akkumulátor gyártási költségének ahhoz, hogy versenyképes elektromos autó legyen. Körülbelül most egyébként olyan $190-nál tartunk, és hát általában úgy szokták előrejelezni azt, hogy mikor lesz az az év, amikor versenyképes villanyautó lesz, hogy a korábbi évek növekedését extrapolálják a rövőre nézve. Ez alapján egy olyan 2022-23-at jósolnak, amikor elérhetjük ezt a $100 per kilovattórás célt. Nekem egyébként egy kicsit olyan bűvészkedésnek tűnik ez az előrejelzés. Én azt gondolom, hogy őrült igény van versenyképes elektromos autóra, tehát egy olyan termék lenne, amire egy hatalmas kirobbanó kereslet lenne a világban. Viszont azt nagyon nehéz megmondani, hogy ez a termék mikor fog megjelenni. Kicsit nekem hasonlít ez a mostani szituáció ahhoz, ahogy például az internetről beszéltünk még a 90-es évek végén, akkor mindenki arról beszélt, hogy az internet hatalmas robbanást fog hozni, és azonnali hatással lesz a világra. Ez be is következett, de ez azért egy 10-15 évet várni kellett. Valószínűleg az elektromos autóval is ugyanez a helyzet. Nagyon nagy igény van rá, mindenki tudja, hogy komoly változást fog ez okozni a világban. Viszont az én érzésem az az, hogy később fog a versenyképes villanyautó megérkezni, mint ahogy a piac, illetve az emberek várják. Tehát én ezt a 2022-23-as időpontot kicsit korainak érzem. Azt gondolom, hogy komoly technológiai áttörés kell, hogy legyen az akkumulátor technológiában. Például, amit ugye most fejlesztenek, ez a szilárd lítium-ion technológia lehet egy ilyen. Ha ezt meg tudják valóban stabilra és versenyképesre csinálni, ez okozhat egy komoly technológiai áttörést.
Ön szerint az e-mobilitás lesz az, ami elhozza az olajkorszak végét?
Nem valószínű, mivel az e-mobilitás elsősorban csak a könnyű gépjárművek esetén jelent megoldást. Ezek jelentik egyébként a teljes kőolajkeresletnek a 20%-át. Ugye kb. 70%-a a teljes kőolajkeresletnek, ami a mobilitásra irányul, ebből 20% ugye a könnyű gépjármű, a maradék 50% pedig minden egyéb, beleértve a nehéz gépjárműveket, a kamionokat, a repülést, a mezőgazdasági gépeket. Ezekre, az utóbbiakra én azt gondolom, hogy az e-mobilitás nem hoz megoldást.
Említettem már a beszélgetésünk első felében a gázt, a földgázt, ami ugye Magyarország számára is legalább annyira fontos, mint az olaj. Mennyire mozog együtt a gáz és az olajár a világpiacon?
Úgy tűnik, hogy ez a két piac teljesen kezd most már külön utakon mozogni. Lényegében a cseppfolyós földgáz területén lévő szintén forradalmi változások elhozták azt, hogy a két termék egymástól külön utakat jár be. Jellemző egyébként mind a két termékre, hogy valahol 2015-2016 körül volt egyébként a mélypont, attól kezdve a kőolaj és a földgáz ár is emelkedik, viszont a két terméknek az áremelkedése az egymástól tulajdonképpen teljesen független. Látszik az egyébként, hogy a cseppfolyós földgáz segítségével a földgáz is egyre inkább globális termékké kezd válni. Tehát amik korábban drasztikus árkülönbségek voltak földgáz árakban az egyes régiók, kontinensek között, most ez az áralakuláshoz kezd konvergálni, és egyre inkább egy gázár kezd kialakulni a világban.
Vannak elemzők, akik azt mondják, hogy a földgáz jövőjét egyebek mellett az biztosítja, hogy a földgáz sokkal demokratikusabb termék, mint a kőolaj. Mit jelent ez?
Valóban így van, tehát ha a földgáz előfordulását nézzük, az sokkal jobban szétszórt a világban, mint a kőolajé. Ugye a kőolaj koncentráltan leginkább az Arab-öböl mentén található, nyilván van máshol is, de ott található a világ konvencionális készleteinek 70%-a. Földgáz esetében ez nincs így, földgáz sokkal szélesebb körben van a világban, és nagyon úgy tűnik egyébként, hogy például a tengeri lelőhelyek esetében sokkal nagyobb koncentrációban van földgáz, tehát ahogy a termelés a szárazföldről a tengerek irányában változik, egyre több helyen találnak jelentős földgáz mennyiséget. Csak egy közeli példát hadd mondjak, a földközi tenger medencéje valószínűleg hatalmas mennyiségű földgáz lelőhelyjel bír. Nagyon úgy tűnik, hogy ez akár hosszabb távon Európa ellátásában is kulcs szerepet játszhat.
Az LNG-nek mekkora ma a piaci részesedése, súlya? Nem feltétlenül csak a számokra gondolok, amelyek persze nyilván érdekesek, de egyáltalán a piac meghatározó szerepe mennyire fontos a cseppfolyós gáznak?
Hát mi nagyon kis mennyiségről beszélünk, tehát az összfelhasználásnak a 10%-a sincs a cseppfolyós földgáz, viszont gyorsan növekszik. Jóval olcsóbbá vált a technológia az elmúlt két évtizedben, tehát mondjuk egy konkrét példát, régebben arról beszéltek, hogy a földgáz 8-10%-át is elhasználták, ameddig cseppfolyósították a földgázt, ma ennek a feléről se beszélünk. Másrészt nagyon sok olyan forrás találtak földgázba, amely távol van a felvevő piacoktól, és hát ez a két tényező, illetve a földgáz felhasználás környezetvédelmi okok miatti elterjedése együtt oda vezetett, hogy a cseppfolyós földgáz egyre nagyobb piaci részesedéssel bír. Gyakorlatilag az energiapiacon belül ma a cseppfolyós földgáz a leggyorsabban növekvő terület.
Ugye korábban azt szoktuk meg, hogy a nagy olajtermelők voltak egyúttal a nagy földgáz kereskedők is. Vannak új szereplők a cseppfolyós földgáznak köszönhetően?
Vannak, tehát egyrészt nagy kereskedelmi cégek, akik az olajiparban és az olajkereskedelemben voltak érdekeltek, ezek most megjelentek már a földgáz területén is. Másrészt a múltban voltak kifejezetten földgázra szakosodott olaj- és gázipari cégek. Ezeknél jellemző az, hogy a nagy nemzetközi olajipari vállalatokkal kezdtek egyesülni, illetve közös vállalkozásokba kezdeni. Tehát úgy tűnik, hogy a nagy olajipari vállalatok is a földgáz iránt egyre jobban érdeklődnek. Úgy gondolják, hogy itt sokkal nagyobb perspektíva és hosszabb felhasználási idő van, mint a kőolaj esetében. Tehát a földgáz, aminek korábban nem annyira örültek az olajcégek, ma egyre inkább a fókuszba kerül.
Említettük már a politikát, amikor a kőolaj ármozgását elemeztük. Mennyire befolyásolhatja, vagy rendezheti át az például a közel-keleti erőviszonyokat, hogy ha most itt új szereplőkről beszélünk, akkor ugye Katar a világ egyik legnagyobb földgáz kincsével rendelkezik, olajjal nem volt ennyire jól ellátva, és hát Katar és Szaúd-Arábia viszonya sem kiegyensúlyozott, hogy nagyon diplomatikusan fogalmazzunk. Tehát lehet-e a földgáznak politikai hatása?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Ugye nagyon jól látszott itt a Katar és Szaúd-Arábia közötti konfliktusban az, hogy Katar kvázi függetlenné vált az olajtól, hiszen ők a földgázra építették a gazdaságukat, és ez egy sokkal sikeresebbnek tűnő politika, mint a kőolajra épített gazdaság. Katarnak hosszabb távon vannak tervei, bőven van erőforrása, és valószínűsíthető, hogy az ő földgáz vagyonuk sokkal hosszabb ideig fog kitartani, mint a többiek kőolaj vagyona. És hát ez politikailag is egy komoly meghatározó tényező az országok viszonylatában.
Rövidesen folytatódik az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, és benne a beszélgetés Plecser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével. Tartsanak velünk továbbra is!